Hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és nem vagytok rossz helyen, ez a zsidó levél, és a Slinglov Sanyi tartja ezt az órát, csak most készülünk a farsangra, és felöltötte a Duló Attila jelmezét, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire jó sikerült. Nagyon jó, hogy itt vagytok. Zsidó levél. Imádkozzunk. Drága Úrunk, csak köszönjük neked ezt az órát, köszönjük ezeket a drága embereket, akiket elhoztál ide, Uram, és arra indítottad őket, hogy vegyék ezt az órát. És Úrunk, köszönjük neked a Sanyit, és csak kérünk téged, hogy áld meg őt, családját, áld meg ezt az órát, kent fel, Uram, tisztelj meg minket a jelenléteddel, és taníts minket, szólj egyenesen a szívünkhöz, Uram, és köszönjük neked a te kegyelmedet, drága fiad nevében. Amen. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a szemeszter egyik legámulatosabb órája. Egyrészt azért, mert a legjobb barátom tanítja, másrészt meg hihetetlen téma ez a zsidó levél. És hiszem, hogy az Úr nagyon-nagyon gazdagon fog nektek adni. Úgyhogy csak most döntsétek el még így az első órán, hogy akár mi lesz, végig fogjátok járni, mert a csodák azok a vége felé lesznek. Jó, a zsidó levél... Az Új Szövetség talán mondhatnám azt is, hogy legtitokzatosabb levele. Nagyon keveset tudunk róla, már mi nagyon keveset tudunk a szerzőről, nagyon keveset tudunk arról, hogy mikor íródott, nagyon keveset tudunk arról, hogy kiknek íródott, hol íródott, úgyhogy ez tényleg egy ilyen titokzatos levél. És talán arról van legtöbb információnk, hogy mikor íródott. Több feltételezés szerint időszámításunk után 63 és 69 közé teszik a különböző kutatók a dátumot, amikor íródott, és 63-at azzal indokolják, hogy a szerző ír különböző üldözésekről, de azt is írja, hogy a hívők még nem álltak ellen egészen a vérig. És van egy utalás arra, hogy a levél esetleg Itáliában vagy Itáliából íródott, és hogyha ez igaz, akkor ugye 64-ben volt Nérónak, akkor kezdte a véres keresztény üldözést. És hogyha itt azt írja az író, hogy nem álltatok ellen a vérig, akkor nagy valószínűséggel ez még 64 elé datálódik, vagyis 63 körül. Ez az egyik verzió. Nagyon sok verzió van. Ma megnéztem jó néhány kommentárt, és szinte nincs két egyforma a dátum. Mindegyik valami mást emel ki. Nagy valószínűséggel 68 és 69 az a dátum, amikor íródott. És ezt azzal igazolják, hogy minden kutató egyetért azzal, hogy 70 előtt íródott. Ugyanis 70-ben rombolták le Jeruzsálembe a templomot, és nem ír a levél erről az eseményről. Márpedig ez a zsidóságnak egy hihetetlen nagy esemény. És arról nem beszélve, hogy ez határozott érv lenne annak alátámasztására, hogy az ószövetségi áldozati rendszernek vége van. Márpedig az író 8-4-ben, 9-6-tól 9-ig, és 10-1-től 3-ig arról ír, hogy ez az áldozati rendszer még fennáll, működik. Úgyhogy mindenképpen 70 előttre datálják. És aztán azért legvalószínűbb, hogy 68-69 környékén íródott, mert nagy valószínűséggel Pál apostol halála után íródott. Ugyanis Pál 67-ben halt meg, és 13-23-ban azt olvashatjuk, hogy Timóteus kiszabadul a börtönből, de nem említi, hogy Pál apostolt látogatná meg, holott ők nagyon szoros kapcsolatban voltak, hanem azt írja, hogy a levél szerzője azt írja, hogy majd együtt meglátogatunk titeket. Úgyhogy ha nem Pál a szerzője, akkor nagy valószínűséggel 68-69-re datálható a keletkezése. Aztán a szerző ismeretlen. Sok név felmerült, hogy ki írhatta a zsidó levelet, és csak felsorolnám, és aztán kettőt megnézzünk ebből. Pál apostol neve felmerült, Barnabásé, Római Kelemené, Lukácsé, Szilvánuszé, Apollósé, Fülöpé, és még Akvilát és Priscilát is ide lehet sorolni. Vannak kutatók, akik nekik tulajdonítják ezt a levelet. Tehát nagyon sok név felmerül szerzőként, de csak kettőt nézzük meg Pál apostolt és Barnabást. Alexandriai Kelemen szerint Pál írta, és mégpedig len héberül írta a zsidó levelet, és Lukács fordította le görögre. És a kommentárok egyik fele ezt alátámasztja, a másik fele meg azt mondja, hogy semmi jel nincs arra, hogy ez fordítás. Úgyhogy legjobban és legpontosabban úgy tudsz kiigazodni, hogyha feldobsz egy 2 forintost és fej vagy írás alapon. Mert körülbelül ennyi biztos információnk van róla. Oké. Okay. Az, hogy Pál apostol írta, a mai kutatók többsége elveti, de csupa szubjektív érv alapján veti el. A legtöbben azzal egyetértenek, hogy ha eredetiben görögben olvassák, akkor Pál apostol gondolkodásának a jegyeit lehet felfedezni a levélben. De egy kicsikét más megvilágításban, egy kicsikét más aspektusban. Úgyhogy a mai kutatók nem Pál apostolnak tudják ezt a levelet. Legvalószínűbb, hogy Barnabás írta a levelet, és ha bár a bizonyítékok nem elsöprő erejűek, azért mégis nagy valószínűséggel neki tudható ez a levél. Van néhány bizonyíték erre, többek közt az, hogy ő lévita volt, és ezt apostolok cselekedete 4.36-ban olvashatod, és ez magyarázza azt, hogy a levélben ilyen részletesen mutatja be a lévita szolgálatot. Timóteust is ismerhette, mert Barnabás együtt szolgált ugye Pálnak az első missziós útján, és Timóteus ott ért meg, Apcsel 16.1.3. Úgyhogy habár nincs rá döntő bizonyíték, a legtöbb mai biblia kutató Barnabásnak tudja ezt a levelet. De volt egy drága ember, aki azt mondta, hogy csak és kizárólag Isten tudja azt, hogy ki írta ezt a levelet. És ezt tanítjuk. Isten egészen biztosan tudja, hogy ki írta ezt a levelet. Van egy olyan teória is, hogy Pál írta, de nem akarta, hogy felfedjék, ezért egy kicsit változtatott a stílusán, és amilyen zseniális író volt Pál, ő ezt meg tudta tenni, és mivel hogy a zsidók fenntartásra fogadták Pált, ezért nem akarta azt, hogy kiderüljön, hogy ő írta, úgyhogy direkt nincs semmi utalás arra, hogy honnan íródott és ki írta. Tehát, hogyha majd a tesztem megkérdezik, hogy ki írta, akkor az a helyes válasz, hogy ismeretlen. Szerző ismeretlen. Kinek íródott? Ugyanúgy, ahogy a szerzőt nem lehet pontosan tudni, azt sem lehet pontosan tudni, hogy kinek íródott. Sőt, hogy a rejtély az teljes legyen, azt sem lehet tudni, hogy honnan íródott. Ugye, hogyha megnézed Pálnak a leveleit, a többségét tudod, hogy honnan íródott, kinek íródott és ki írta. Benne van a levélben. Én, Pál, Krisztus fogja a, mit tudom én, melyik gyülekezetnek. És akkor ott van már információ. De itt semmilyen információ nincs. Sőt, az egész levélnek a szerkezete érdekes, mert nem is levélként kezdődik. Nem is úgy kezdődik a szerkezete, mintha levél íródna. Rögtön az elején belevág a témába, mintha egy tanítás lenne, és csak a végén derül ki, hogy ez tulajdonképpen egy levél. Úgyhogy nem tudni pontosan, hogy kinek íródott. Annyi biztos, hogy a levélben lévő utalások arra engednek következtetni, hogy valamelyik zsidó közösségnek íródott a levél. De hogy melyiknek, pontosan nem tudni. Viszont azt lehet tudni, hogy a szerző ismerte és jól ismerte ezt a közösséget. 10.32-től 34-ig látjuk, hogy a szerző ismerte a közösségnek a múltját. Aztán ismerte más keresztények iránti nagy lelkűségüket. 6.10-ben, ugye ott arról beszél, hogy mert nem igazságtalan az Isten, hogy megfeledkezzék arról a jó cselekedetről, amit szeretetben tettetek a testvérekért. Aztán az is kiderül, hogy ismerte a jelenlegi állapotukat. 5.11-14-ben azt olvashatjuk, hogy eltompult a hallásuk, és ahelyett, hogy kemény eledelt lennének, ahelyett, hogy ők tanítanának, őket kell tanítani, és még mindig tejjel táplálkoznak. Hogy nem volt egy szellemi növekedés ebben a gyülekezetben. Illetőleg minden zsidó gyülekezetre jellemző volt, és erről fogunk majd beszélni egy kicsit részletesebben is, hogy a nem hívő zsidók nagy nyomást helyeztek a hívő zsidókra. És rá akarták őket venni, hogy hagyják el a hitüket, és térjenek vissza az ősi vallásukhoz. És erről mondom, még beszélünk egy kicsikét részletesebben. Úgyhogy nagy valószínűséggel ez a nem zsidó, illetve ez a nem keresztény nyomás okozhatta azt, hogy ott sok ember elbizonytalanodott a hitében, és nem fejlődött szellemileg úgy a gyülekezet, ahogy fejlődhetett volna. Aztán 13-19-ben olvashatjuk azt, és a 23. versben, hogy meg akarta látogatni őket, tehát nagy valószínűséggel jól ismerte őket. És erre engedt következtetni az is, hogy 13-18-ban kérte, hogy imádkozzanak érte. Földrajzi helyzetet sem tudjuk, hogy hol volt ez a gyülekezet. 13-24-ben van egyetlen egy földrajzi utalás, és ez Itália. Úgyhogy elképzelhető, hogy vagy Itáliából íródott, vagy Itáliába íródott a levél. Nem tudni pontosan. Ez az egyetlen egy földrajzi utalás van benne. Az viszont bizonyossága megállapítható, hogy valamelyik olyan keresztény gyülekezetben, gyülekezetnek íródott, ahol többségben voltak a zsidók. A témája a levélnek. Egy mondatban, ha össze akarnánk foglalni, akkor azt kell mondani, hogy a Jézus Krisztus megtámadhatatlan fensége az Ószövetség fölött. Mármint, hogy Jézus Krisztus magasan fölött áll az Ószövetségnek. A levél általános értelemben azzal a hatalmas problémával küzd, ami egy régi hitből való átmenet egy új hitre. Ez egy nagy probléma volt, de ez több annál, mint hogy csak elhagyok egy régi hitet, és egy hasonló értékű új hitre térek át. Ez sokkal-sokkal több volt, mert itt tulajdonképpen a judaizmust kellett elhagyni Krisztusért. És ez hihetetlen nagy dolog volt abban a korban. Ez nem egy olyan dolog volt, hogy most, mit tudom én, a Biblia szól gyülekezetbe jársz, vagy a katolikus egyházba. Tehát nem egy ilyen döntés volt, hanem ahogy ez itt különböző versekben olvasható, 10:1-ben, hogy az árnyék elhagyása volt az eredetiért. És 12:27-ben azt írja, hogy az ideiglenest a maradandóért. És hogy ez milyen nagy dolog volt abban az időben, egy kis háttérvizsgálat szükséges. Azt tudnotok kell, hogy amikor egy zsidó elhagyta a hitét, az ősi hitét, és áttért egy másik hitre, akkor azt nagyon komolyan szankcionálták. Nagyon komolyan szankcionálták. Olvashatsz erről a 10. fejezet 32. versétől 34-ig, és lehet, hogy ezt érdemes is lenne megnéznünk. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki, mert egyrészt gyalázkodásokkal, gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy néktek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Miről van itt szó? Hogyha elhagyta egy zsidó a hitét, akkor kitagadták a családjából, kitagadták a hitközösségből, elveszthette az állását, megfoszthatták a vagyonától, a birtokától, lelki, szellemi és fizikai terrornak volt kitéve, tehát megkínozhatták, börtönbe zárhatták, nyilvánosan kigúnyolhatták, sőt, egészen a vértanúságig elmehettek. Tehát nem volt egy, ahogy ezt nálunk Dunavarsányban mondanák, nem volt egy piskóta dolog, hogyha az egyik hit, a zsidó hitről áttértek a keresztény hitre. Természetesen mindig volt egy lehetőség, ugye, időzőjelbe téve helyreállásra, mert hogyha megtagadták Krisztust, megtagadták a Krisztusba vetett meggyőződésüket, és visszatértek a judaizmushoz, akkor megszűnt az üldöztetés. De ha ezt nem tették meg, akkor üldöztetés alatt voltak. És ez nem volt egy kis dolog. Gondoljatok ebbe bele. Hát, hogy ott, tudod, ha ott, ez nem úgy van, mint most, hogy megtérsz, és hiszel Krisztusba, és szabadon járhatsz a gyülekezetbe, szabadon hirdetheted az utcán az evangéliumot, szabadon feltehetsz az internetre keresztény dolgokat. De nem. Hát egyszerűen, ha megtértél, és elkezdtél járni egy keresztény gyülekezetbe, azzal aláírtad a halálos ítéletedet. Üldöztetésnek voltál kitéve, mindenettől megfoszthattak, Ez nem volt egy kis dolog. Nem volt egy kis dolog. És nagyon nagy szerepe van ennek a háttérnek abban, hogy megíródott ez a levél. Ha olvassátok majd és tanulmányozzátok ezt a levelet, akkor a sorai között olvashattok arról, hogy a nem hívő zsidók milyen érveket használtak az ő vallásuk mellett, illetve pontosabban milyen érveket használtak a kereszténység ellen. És csak néhányat nézzét, ugye a proféták öröksége, ez nagyon, nagyon fontos volt a zsidóknak, a proféták. Aztán az angyaloknak a szolgálata az Ószövetségbe, ugye sok helyen olvashatjuk, hogy angyalok szolgáltak az Ószövetség, és erre nagyon büszkék voltak a zsidók. Az
angyalok, tudod, kiválasztott nép vagyunk, és jöttek egyenesen, egyenesen hozzánk jöttek az angyalok. És itt szolgáltak a mi javunkra, és erre nagyon büszkék voltak. Aztán nagyon büszkék voltak Mózesre, Mózes személyére, hogy Isten adott nekik egy vezetőt, adott nekik egy olyan vezetőt, aki kivitte őket Egyiptomból, a rabszolgaságból. Aztán hihetetlenül büszkék voltak az ároni papságra, az ároni papság dicsőségére. Az számukra egy hihetetlen szent dolog volt, a papi tisztség és annak a dicsősége. Aztán a szentek szentje. Nagyon büszkék voltak a szentek szentjére, mert ők voltak a kiválasztott nép, és Isten úgy tisztelte meg őket, hogy a szentek szentjébe velük volt, tehát a néppel együtt lakott. Ott volt, a szentek szentjében volt a lakhelye. Aztán nagyon büszkék voltak a törvényre, a törvény szövetségére, amit ugye Mózes által kötött az Úr velük. És aztán nagyon, nagyon büszkék voltak a szentélybe folyó szolgálatra. És legfőképpen arra, amikor egy évben egyszer ugye a főpap bement a szentek szentjébe, és ott a vért ráhintette az oltárra, és ez a, tudod, ez az ő, a zsidóknak a szemében ez egy ilyen hatalmas nagy dolog volt. Úgyhogy képzeld el ezt a hátteret, hogy ott vagy te kis mezei keresztény, és ott vannak a zsidók, és azt mondják neked, hogy figyelj, nekem ez mind megvan. Nekem megvan a törvény szolgálata, megvan a Isten velünk lakott, megvan minden, ez nekünk mind megvan. És neked mit van? Neked mit van? Van egy kis nyomvat felső szobád? Tudod, egy kis asztallal, némi kis bor, meg kenyér. Ez van neked? És ezért hagyjam el azt, ami nekem van? Gondolj bele, hogy ott voltak a zsidók nagy büszkén a múltjukra, mindazt, amit kaptak a kiváltságukból, és azt mondja, jön valaki, és azt mondja, hogy válaszd Jézus Krisztust. És azt mondja, hogy hey, mi van neked? Mi van neked? Mi a te nyereséged? Mi a te nyereséged? Mindezt eldobod azért, hogy tudod, megtörhesd a kenyeret? Ez semmi. Ez nekem nem kell, ez kevés. És erre válaszként, ezekre a kérdésekre, erre a kérdésre válaszként született meg a zsidó levél. És a zsidó levél azt a választ adja, ugye, hogy ha fölteszed azt a kérdést, hogy mit nyertél, mit nyersz a kereszténységgel, a zsidó levél válasza az, egy szó, Krisztust. Krisztust. Krisztust nyertem. Krisztust. Neked vannak rituáléid, nekünk meg van egy Krisztusunk. És erről szól a zsidó levél. Azt mondja, hogy nekünk van valaki, aki nagyobb, mint a proféták. Nagyobb, mint a proféták. Nagyobb, mint az angyalok. Nagyobb, mint még Mózesnél is nagyobb. Sőt, nagyobb Józsuénél. Nagyon büszkék voltak ugye a hadvezérükre, Józsuéra. Van egy olyan személy, ez a nyereségünk, akinek a papsága sokkal-sokkal nagyobb rendű, sokkal magasabb rendű Áron papságánál, aki jobb szentélybe szolgál, mint a főpap. Jobb szentélybe szolgál. És jobb szövetséget végzett be. És végezetül, akinek az egyszer és mindenkorra, egyetlen egyszer bemutatott, önmagán bemutatott áldozata, az messze magasabb és messze többet ér, mint a túlkokon és az ökrökön bemutatott áldozat. Ez van nekünk. Ez van nekünk. Tudod, te felteszed, zsidó, a kérdést, hogy mi van nekünk, és erre azt tudjuk válaszolni, hogy van egy személy, aki mindenek fölött áll. Jézus Krisztus a nyereségünk, aki mindenek fölött áll, aki nagyobb mindennél, nagyobb az te összes rituálédnál, nagyobb a te hitednél, mindennél nagyobb, mindennél nagyobb. Mindenek fölött áll. Ez a nyereségünk. Ez a nyereségünk. És ez már egy kicsit kívánatosabb, hogyha ebbe belegondolsz. Ez már nem egy üres dolog, ez már nem egy üres szokás, ez nem egy üres rituálé, ez egy élő személy. Ez egy élő személy. Ez sokkal nagyobb, mint bármi más. Sokkal nagyobb, mint amit te el tudsz képzelni. Mindenek fölött áll. És ez ámulatos. És ez a válasz, a zsidó levélben ezt a választ adja meg. És a kulcsvers 8-6, és azt mondja, most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Kiválóbb szolgálatot nyert. Kiválóbb szolgálatot nyert. Az ő szolgálata az mindenek fölött állt. Az mindenek fölött állt. Azért, mert az ő egyetlen egy áldozata tökéletessé tett mindenkit. Ugye ezt olvashatjuk a 12-ben. Bocsánat, azt hiszem, nem 10-14. Mert egyetlen egy áldozata örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen egy áldozata sokakat megmentett. Egyetlen egy áldozata. A római levélben olvashatod ezt. Róma 5-ben, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és egy ember által jött a bűn a világba, és ezért sokan meghaltak, és egy ember áldozata által meg sokan megigazultak. Sokan megigazultak. Micsoda dicsőséges szolgálata ez Jézus Krisztusnak. Mennyivel magasabb ez, mint egy rituálé. Mennyivel magasabb ez, mint hogy levágok egy ökröt, és a vérét ráhintem a szentére. Tudod, azt írja a zsidó levél, hogy ott a papnak önmagáért is be kellett mutatni az áldozatot. Önmagáért is be kellett mutatni az áldozatot. És a tulkoknak a vére az nem oldotta fel örökre a bűnt. Az újra és újra és újra és újra be kellett mutatni azt az áldozatot. De Jézus Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be, aminek következtében sokaknak életük van. Itt vagyunk mi. Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatának következménye az, hogy most mi itt lehetünk. Hogy az ő egyetlen egy áldozat tökéletessé tett mindnyájunkat. Ez nem fantasztikus dolog. Nem fantasztikus. Szerintem ez ámulatos dolog. Úgyhogy mennyivel magasabb ez a szolgálat? Mennyivel jobb szövetségnek a közbenjárója? Az új szövetséget kikötötte? Kinek van erre tippje? Kicsit interaktív legyen az óra, mert késő este van, és már kezdünk elaludni. Ki kötötte az új szövetséget? Ki tudja? Isten? Kivel? A fiával, pontosan. Isten a fiával kötötte szövetséget. Kinek az érdekében? A mi érdekünkben. Pontosan. Mennyivel magasabb ez a szövetség? Ez nem arról szól, hogy ezt tedd meg, meg azt tedd meg, meg ezt ne tedd meg, meg azt ne tedd meg. Ez a szövetség arról szól, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hiszen ő benne el ne veszten, hanem örök élete legyen. Mennyivel magasabb rendű ez a szövetség, mint az előző szövetség. És ezt Jézus Krisztus. És aztán mennyivel jobb ígéretek alapján köttetett. És ez a kulcsvers, ezt kell alapul venni, ezen kell gondolkodni, amikor így a zsidó levelet vizsgáljuk. És akkor most megnézzük egy kicsikét a vázlatot. És nyilvánvalóan nem kívánok így versről versre végigmenni, mert ez a Sanyinak a tisztsége. Azt beszéltük meg, hogy csak így a vázlatot átfutjuk, megnézzük az egész levélnek a szerkezetét, és aztán a Sanyi majd jövő héttől jön, és szépen kiboncolgatja ezt, így lesz rá egy egész szemeszteretek. És bevallom őszintén, egy kicsikét így irigykedem. Mert ez tényleg egy csodálatos téma, és ezen aztán lehet csámcsogni. Igazándiból három fő részre lehet osztani a levelet. Az első rész az arról beszél, hogy Isten fia, mint király, és az első négy fejezet. Isten fia, mint király. És aztán hát csak így egy-egy verset azért megnézzünk. Mindjárt az első három vers arról beszél, hogy Jézus nagyobb, mint a proféták. Hogy nagyobb, mint a proféták. És itt azt írja, hogy mert régen sokszor sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által. Ugye ez volt az egyik dolog, amire a zsidók annyira büszkék voltak. Hogy ott voltak a proféták, akik különböző módon szóltak a néphez. Különböző korokban, különböző módon szóltak a néphez. És hogy Isten használta a profétákat, és erre nagyon büszkék voltak. És tényleg Isten abban az időben a proféták által szólt a népéhez. Ugye jött a proféta, először bebizonyította, hogy ő proféta, mondott egy rövid proféciát, az bekövetkezett, akkor utána már hittek neki. Ha nem következett be, akkor hamis proféta volt, megkövezték, de aztán a profétán keresztül szólt a népéhez. És erre a zsidók ilyen nagyon büszkék voltak. De ha megnézed, ez csak egy ilyen másodlagos dolog volt. A proféták nem Isten teljességét jelentették ki, hogy nekik csak egy ilyen kis pici szerepük volt. Istennek az igazságából, Istennek a gondolkodásából, Istennek a jelleméből mindegyik csak egy-egy pici szeletet jelentett ki, egy-egy pici szegmenst közvetített a népe felé. De ahogy itt olvashatjuk a második versben, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. És figyeljetek a harmadik versre. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Mennyivel nagyobb, mint a proféták. A proféták ugye csak bizonyos dolgokat mondtak el a népnek, de Isten teljes mértékben a fiában jelentette ki magát az embereknek. A fiában jelentette ki magát. És lapozzunk János 1-hez. És János 1.18-ban ezt olvashatjuk, hogy Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Hogy Isten soha senki nem látta, és Krisztus volt az, aki kijelentette az atyát. Krisztus volt, Isten Krisztusban jelentette ki magát. És ez mennyivel nagyobb, mint a proféták? Mennyivel magasabb, mint a proféták? Mennyivel magasabban áll, mint a proféták? Hogy Isten teljessége ott volt a fiúban. Hogy Isten teljessége meglátszott Krisztusban. Hogyha beszéltél Krisztussal, és ezt mondja is Jánosban, hogy ha láttad a fiút, akkor látod az atyát. Hogyha a fiúval beszéltél, akkor ott volt benne az atya teljessége. És teljes mértékben kijelentette, megismerheted az atyát. Isten az üzenetét Jézus Krisztusba tömörítette. Jézus Krisztusba mondja el az embereknek szóló üzenetét. És ez ámulatos dolog. Hogy mennyivel magasabb szolgálat ez, mint a profétáké volt. Mennyivel magasztosabb dolog ez, mint ami a profétáké volt. És aztán a negyedik versben azt olvashatjuk, hogy nagyobb, mint az angyalok. Zsidók mennyire büszkék voltak arra, hogy az angyalok tevőlegesen részt vettek az ő történelmükben. De itt a negyedik versben azt olvashatjuk, hogy annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Milyen neve van Jézus Krisztusnak? Mondjad? Minden név fölött, és amire minden térd meghajol, pontosan. Az angyalok nevére nem hajol meg minden térd, de Krisztus nevére minden térd meghajol. Amen? Amen, ez fantasztikus dolog. És ami a legfantasztikusabb és legcsodálatosabb, és ebből Krisztus jellemét nagyon jól meg lehet ismerni, hogy 2.9-ben és 10-ben, valamint a 17. és 18. versben azt olvashatod, hogy egy időre mégis kisebb lett, mint az angyalok. Mégis kisebbé tette magát, mint az angyalok. Miért? Azért, hogy értünk elszenvedhesse a büntetést. Azért, hogy értünk elszenvedhesse a kereszthalált. Annyira megalázta magát, annyira megalázta magát. Filippi 2-ben, ugye emberi formát öltött, szolgai formát öltött, emberré lett, és engedelmes volt az atyának egészen a halálig, a kereszt halálig. Hogy többszörösen megalázta magát a mi kedvünkért, azért, hogy mi élhessünk. 1 János 3.16-ban azt olvashatod, hogy a szeretet abból ismerszik meg, hogy ő az életét adta értünk. A szeretet abból ismerszik meg, hogy többszörösen megalázta magát. Megalázta magát egyszer akkor, amikor eljött a földre. Gondolkodtál ezen egy kicsit, hogy a szent, tiszta, bűntelen mennyből egy emberi testben eljössz egy bűnnel terhelt világba? El tudod ezt képzelni, ezt a különbséget? Csak egy nagyon gyenge, tényleg egy nagyon gyenge példa. Hogy gondolj bele, hogy emberként a családi házadból beköltözöl a disznók közé a disznóolba, túrod a sarat, disznókkal együtt ott hemperegsz a trágyába, moslékot eszel, miközben tökéletesen tisztában vagy azzal, hogy ember vagy. El tudod ezt képzelni? És persze sántít egy kicsit a példa, mert a disznó az nem az ember képmására teremtetett, tudom. De csak így el tudod ezt képzelni? És ez nem illusztrálja tökéletesen azt a kontrasztot, ami a menny és a föld között van. Nem illusztrálja azt a kontrasztot. A szent, tiszta mennyből Jézus eljött a bűnnel terhelt világba. Csak azért, hogy feláldozhassa magát értünk. Szóval ez ámulatos. Ez ámulatos. Ez nem egy kis dolog. Ez nem egy kis dolog. És itt ebből ezt nagyon, nagyon jól látni, ebből 2.9.10-ben. Azt mondja, hogy azt azonban látjuk, hogy az a Jézus akkor rövid időre kisebbé tette az angyaloknál a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Mi volt az alázatának az eredménye? Megalázta magát egyszer azzal, hogy eljött a földre, aztán megalázta magát azzal, hogy bűnös emberi formában, illetve hát benne nem volt bűn, de emberi formában, szolgai formában volt. Ez körülbelül az a kategória, amikor mondjuk hernyóvá változol, és a hernyók között élsz azért, hogy meg tudsz menteni azt a fajt, és tudod, ott élsz közöttük, és te, hogy tudod, gusztusos, nem gusztusos, akkor valahogy illusztrálni kell azt a különbséget. Hogy a mindenható Isten be van zárva egy ilyen emberi testbe, hogy a végtelen mindenható Isten egy véges kis emberi testbe be van zárva. Ez nem egy kis dolog. Ez egy ámulatos dolog. Csak egyszerűen gondolkodj el ezen egy picit. Csak egy icipicit gondolkodj rajta, hogy mennyire kell szeretnie ahhoz, hogy ezt megtegye. Mennyire kell szeretnie ahhoz, hogy ezt megtegye. Tudod, ott vannak a Greenpeace-esek, meg az ilyen különböző mozgalmak, tudod, meg tudják akadályozni azt, hogy milyen ibolya miatt ne épüljön fel egy lokátor. Tudod, de a kérdésem az, hogy lennél-e ibolya azért, hogy megmentsd az ibolyákat? És ez egy növény, jó, akkor tudod, a mocsári nyehőce miatt nem engedik, hogy mit tudom én, 20 éve megépüljön az M0-ás. A mocsári nyehőce az fontosabb, mint az, hogy 2 millió ember nem kap levegőt Budapesten. De a kérdésem az, hogy melyik szereti annyira a mocsári nyehőcét, hogy mocsári nyehőcévé változik, és aztán az életét adja érte. De hogyha nem tudjátok, hogy mi az a mocsári nyehőce, akkor beszélhetünk a bóbitás lapajkáról is. Tehát azt tudom, hogy a bóbitás lapajkáért már sokan adnátok az életeteket, de csak ebbe gondolj bele egy picikét. Csak ezen gondolkodj egy picikét. Jézus Krisztus egy másodpercet nem gondolkodott ezen. Egy másodpercet nem gondolkodott. Ott hagyta a mennyet, eljött közénk, szolgai formát öltött, és az életét adta. Mindennél, minden, volt egy pillanat, amikor mindenkinél alacsonyabb szinten volt. Volt egy pillanat, volt 3 óra, amikor olyan alacsonyan volt, olyan szinten volt, hogy még az atya se tudott ránézni. Volt 3 óra Jézus Krisztus létezése óta a leges-leges, legszörnyűbb és legborzasztóbb 3 óra, amit el kellett viselnie, az az volt, amikor fent volt a kereszten, rajta volt a világ összes bűne, és az atya elfordult tőle. És az atyával megszűnt a közössége. Ezt is megtette értünk. Ezt is megtette értünk. Azt mondja a Gecsemáné kertbe, hogy ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Nehogy azt hitt, hogy a korbácsolástól félt. Nehogy azt hitt, hogy az ellen tiltakozott, hogy keresztre feszítik. Nem az ellen tiltakozott. Nem az volt az a pohár, amitől félt, hanem az volt az a pohár, hogy az atya elfordult tőle. Hogy az atya 3 órára leveszi róla a tekintetét. Hogy az atyával megszűnik az a szeretet kapcsolat, ami örökké való múlttól kezdve megvolt, ami megvolt a Szent Háromságba, ahol teljes egységben, teljes harmóniában, teljes szeretetben, teljes odaadásban éltek az örökké való múlttól kezdve. Ez az egység, ez szakadt meg. Ez szakadt meg 3 órára. Kevesebbé tette magát mindennél. Mindennél. Miért? Azért, hogy mi élhessünk. Érted ezt? Mert ha érted, akkor magyarázd el nekem, mert én nem értem. Én tényleg nem értem. Nem tudom hány éve gondolkodom Isten szeretetén, de ezen a ponton itt megrekedek. Nem tudok tovább lépni. Idáig eljutok, és azt mondom, hogy Uram, ez nem tehát ilyen szeretet nincs. Ilyen szeretet nincs. Még egy gondolat, csak hogy ezt így jól megértsétek. Mert a zsidó levél tulajdonképpen Isten szeretetéről szól, Jézus Krisztusról szól, benne nyilatkoztatta ki magát, benne mutatta meg a szeretetét, benne mutatta meg a jellemét, benne kommunikált az emberrel, mindent rajta általa végzett. Gondolj bele, egy lázadó, az ember fellázadt Isten ellen, az Édenkertbe. Azt mondta az Úr, hogy maradj meg az ártatlanság állapotában. Én majd gondoskodom rólad, maradj meg velem közösségbe. Tudod, olyan életed lesz, tudod, élhetsz, mint Marci hevesen. És az ember azt mondta, hogy ez nekem nem kell. Nekem erre nincs szükségem. Tudod, Isten, majd én gondoskodom magamról. Majd én a kezembe veszem az életem irányítását. Majd én megyek, és majd én megoldom a dolgokat. Föllázadt Isten akarata ellen az ember. Csak hogy így Isten szeretetéről beszélünk, tudod. És a legmagasztosabb dolog, amit el tudsz képzelni, hogy föllázadt az ember. Mit csinál egy diktátor egy lázadóval? Kinyiratja. Ott, abban a pillanatban. Mit csinálnak egy demokratikus országban, hogyha valaki nyíltan lázad a rend ellen? Ha nem is nyírják ki, de bíróság elé kerül és börtönbe csukják. Mit csinál egy szülő, amikor föllázad ellene a gyereke? Megrázza a pofonfát és alázavarja a gyereket, ugye? Ez a legkevesebb. Ez a legkevesebb. És mit csinált Isten a fellázadt emberrel? Az egyszülött fiát adta érte, hogy megbocsáthasson a lázadónak. Érted ezt? Hogy megbocsáthasson a lázadónak. Ez Isten szeretete. És Jézus Krisztus mindennek alávetette magát. A legalacsonyabb szintre került, szolgai formát vett fel, szolga volt, mindenkit szolgált, szolgált az egész emberiséget. Azért, hogy mi ma este itt ülhessünk. És aztán 3:3-ban olvashatjuk, hogy nagyobb, mint Mózes. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Ugye itt arról beszél, hogy Mózes is szolgálta az ő népét, de mennyivel nagyobb szolgálata volt Jézusnak, mint Mózesnek. Mózes kivezette őket a szolgaságból. Mózes törvényt adott, tehát a Mózesen keresztül Isten törvényt adott a zsidóknak. De Mózes nem tudott örök életet adni a zsidóknak. Mózes nem tudott örök életet adni. Mózes nem tudta megbocsájtani a bűneiket. Sőt, amiért elbukott, ő sem mehetett be az ígéret földjére. De Jézusnak mennyivel magasztosabb a szolgálata, Az ő halála az lehetőséget adott az atyának arra, hogy megbocsássa az embernek a bűneit. És lehetőséget adott az embernek arra, hogy rendezze a kapcsolatát Istennel. És a feltámadása meg reményt adott az örök életre. Mennyivel nagyobb szolgálat, mint Mózesé? Mennyivel nagyobb szolgálat? Tudod? Megbocsájtatik a bűnöd, mert ki lett fizetve a bűnnek az ára. Isten meg tudja bocsájtani a bűnödet, mert ki lett fizetve az ár. Az ember ki tudta volna fizetni a bűn árát? Miért nem? Mert bűnös, pontosan. Pontosan. Mit mond a Róma 5? Az előbb idéztük. Egy ember által jött a bűn a világba, és mi elégítené meg Istennek az igazságosságát? Egy igaz ember halála. Pontosan. Egy igaz ember halála. Egy ember által jött a bűn a világba, ezért egy igaz ember, ha meghal, akkor ki van fizetve a bűnnek az ára. Mi a Bibi? Róma 3.10 a Bibi. Pontosan. Róma 3.10 a Bibi. Hogy nincs igaz egy se. És Róma 3.23 a Bibi, hogy mindenki vétkezett, és hiába van Isten dicsőségének. Ez a baj. Ezért nem képes az ember kifizetni a bűnnek az árát. Ezért kellett Istennek emberré lennie, ezért kellett Jézusnak otthagyni a mennyet, és eljönni a földre, leírni egy bűntelen életet, hogy aztán ki tudja fizetni a bűn árát. Kicsit nagyobb szolgálat, mint Mózesé volt. De zsidók nagyon büszkék voltak Mózesre. Mit van neked? Nekem van Mózesem, neked mit van? És a zsidó levél szerzője azt mondja, hogy nekem meg van Krisztusom, aki nagyobb a te Mózesodnál, nagyobb a te profétáidnál, nagyobb az angyaloknál, nagyobb mindennél, nagyobb szolgálata, mennyivel dicsőségesebb szolgálata van, mint ezeknek együttvéve volt. Támulatos. És tudod mit? Megvan neked. Megvan neked, ma este, itt, megvan neked Jézus Krisztus. Megvan ez a szolgálat. Szolgál feléd ma este Jézus Krisztus. Itt, ebben a teremben. Itt van velünk. Szolgál feléd. Zámulatos? Ez mindnyájunknak megvan. Ebben élhetünk, ebben járhatunk, ebben nem kell a régiben járni. Nem kell a bűneimben, a bukásaimban, a reménytelenségemben, a nyavajámban járnom. Mert Jézus Krisztus elvette az egészet. Elvette az egészet, és egy teljesen új teremtményt adott. És járhatok abban. Minden nap járhatok Jézus Krisztussal. Minden Isten áldott nap. Ez csoda. Ez ámulat. Úgyhogy biztat minket a zsidó levél szerzője 4.14-ben, hogy vedd igénybe mindazt, amit van. Vedd igénybe. Használd azt, amit van. És mit olvashatunk itt 4.14-ben? Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségünkön, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenbe, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyeljünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hé! Használd, amit van! Menj oda a kegyelem királyi székéhez! Minden nap, minden percben, minden órában használd, fogadd el azt, amit Jézus Krisztus adott neked. Azért adta, hogy használd. Nem azért adta, tudod, hogy betedd a vitrínbe és nézd, és aztán ott ülj a bűnödben, meg ott ülj a rossz önképedben, meg a régi világformálta gondolkodásodba. Azért adta, hogy használd. Menj oda, hogy amikor szükséged van rá, akkor irgalmat találj. Menj oda hozzá, használd ezt, élj vele. Azért adta, azért alázta meg magát, azért ment mindenki alá, hogy ezt használhassuk. Ezt nekünk csinálta. Ez ámulatos? Figyelj, ez nagyon ámulatos. És ez nem egy kis dolog. Olyan kincsünk van, ha csak felfognád. Bocs, hagyd mondjam másképp. Ha felfognánk, ahogy az előbb mondtam, én se értem, de ha ezt felfognánk, hogy mink van, azt hiszed, hogy menne egyetlen egy ember is a pokolba? Ha a kereszténység felfogná, hogy milyen van, kint lenne az utcán mindenki. Mindenki elmondaná a szomszédjának, hogy figyelj, erre neked is szükséged van. Ezt nem élheted úgy az életedet, hogy ezt kihagyod. A világ legnagyobb bulia, a világ legcsodálatosabb dolga az, ami nekünk van. Egyetlen egy ember nem menne a pokolba, ezt igazán értenénk. Egyetlen egy. Csoda, ami van. Csoda, ami nekünk van. Úgyhogy járuljunk oda. Használjuk. Menjünk oda. Minden nap. Minden órában és minden percben. Éljünk az ő kegyelmében. Mert Istennek a kegyelme az ámulatos dolog. Tudod, nem elég az, hogy megbocsátotta a bűneinket. Kicsit régebbről kezdem. Nem elég az, hogy nem nyírt ki minket. Nem elég, hogy megbocsátotta a bűneinket. De egy olyan életet adott. János 10:10 azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, hogy bővölködjenek. Tudod? Nem elég, hogy nem nyírt ki, nem elég, hogy megbocsátotta a bűneidet, de még egy bővölködő életet is adott. Egy bővölködő életet is. És tudod, hogy ki múlik az, hogy éled ezt az életet? Nem Jézus Krisztuson. Ő már elvégezte. Ő már bevégezte. Rajtad múlik. Csak és kizárólag rajtad múlik. Mennyit fogadsz el abból, amit adott neked az Úr? Mennyit veszel el belőle? Ragaszkodsz továbbra is a koncepcióidhoz, az elképzeléseidhez, hogy majd én ezt megoldom, tudod? Vagy azt mondod, hogy odajárulok a kegyelem királyi székéhez, és elfogadom az irgalmat, amikor szükségem van rá. Elfogadom mindazt, amit adott, és ebben akarok élni. Mától kezdve ebben akarok élni. János 7:13 azt mondja, hogy szoros az a kapu, és nagyon keskeny az az út, és azon nagyon kevesen járnak, és széles az út, és tágas az a kapu, ahol meg nagyon sokan járnak. És Jézus a hegyi beszédet hívőknek mondta, ez hívőknek szól, nagyon keskeny az az út, ami egy olyan életbe vezet, ahol örömöd van, amiért mindig is szerettél volna élni. Keskeny az az út, de lép rá arra az útra, mert megéri. Nincs még egy ilyen fantasztikus út a világon. Ez az egyedüli út, mert ez maga Jézus Krisztus, János 14:6 szerint. Ő az út, ő az igazság és az élet. És hogyha jársz ezen az úton, akkor megismered az igazságot, és életet fogsz nyerni. Úgyhogy járj ezen az úton, használd, amit van, vedd el, fogadd el, és élj ebben. És ez jó? Jó ez ma este? Bátorít ez valakit ma este? Kit bátorít? Mert engem bátorít. Engem nagyon bátorít. Uram, csak köszönjük neked. És aztán azt olvashatjuk, és ez volt az első rész, Isten fia, mint király. És aztán a második rész, az 5. és 10. fejezet, mármint az 5. és 10. fejezet közötti szakasz, ez a második rész, és ez arról szól, hogy Isten fia, mint főpap. Isten fia, mint főpap. És 5-4-től 5-ig azt olvashatjuk, hogy nagyobb, mint Áron. Nagyobb, mint Áron. Ugye Áron szolgálatára is beszéltük az elején, mennyire büszkék voltak a zsidók, de Jézus Krisztus papi szolgálata nagyobb, mint Áron. Aztán nagyobb, mint Melkisédek, ez 7:21-22, és ez egy kiváló szolgálat 8:6-ban. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Melyik ez a vers? 8:6, melyik ez a vers? Ki mondta? Kulcsvers, igen, ki mondta a kulcs? Te voltál Fagyas úr? Beírtam a neved mellé egy piros pontot. 8:10-ben azt olvashatjuk, hogy az új szövetséget Isten a szívünkbe és elménkbe írja, és ez egy kevés dolog. Itt van a szívedbe az új szövetség. Be van írva. Tökéletesen tudod. Ott van, tudod. Nem mondhatod, hogy én ezt nem ismerem. Én erről nem is hallottam. Azt sem tudom, hogy mi fánterem, tudod. Mert be van írva a szívedbe. Be van írva a szívedbe. És hogyha Istennel jársz, hogyha tényleg éled a keresztény életedet, ha imádkozol, ha azon a keskeny úton jársz, akkor ez felszínre jön. Akkor ez tudod, egyszer csak így rácsodálkozol, és azt mondod, igen, Uram, köszönöm neked. Köszönöm, dicsőség neked. És egy kicsit föl kell gyorsítanom, mert mindjárt vége van az órának. Úgyhogy a másik hatalmas csoda, 9:14, hogy Krisztus vére megtisztítja lelkiismeretünket a vallásos holt cselekedetektől. Mik ezek a hol cselekedetek? Minden olyan cselekedet, ami nem Efézus 2.10 cselekedet. Mit ír Efézus 2.10? Azt írja, hogy mi Krisztusban jó cselekedetekre lettünk teremtve, amiket Isten előre elkészített nekünk. Ez csoda, nem? Ez ámulatos. Figyelj, még arra sincs dolgod, hogy jót tegyél. Még azon sem kell görcsölnöd, hogy mi legyen a napi jó cselekedetem. Fú, valakit meg kéne dicsérnem, de senki nincs a környezetemben, aki dicséretre méltó, úgyhogy nem tudom, mi lesz a napi jó cselekedetem. Hey, nem kell ezen agyalnod. Nem kell agyalnod, hogy mi lesz a jó cselekedeted. Tudod, mi az egyedüli dolgunk? Járjunk hitben az Úrral. Járjunk hitben. És ahogy hitben járok Istennel, csak így egyszerűen a hitáltali cselekedeteim azok mind a jó cselekedet kategóriába történnek, vagy soroltatnak. Amit hitben teszek, az mind jó cselekedet. Amit vallásosként, törvényeskedve, vagy hústestben, munkaprogramként teszek, az a holt cselekedet kategóriába sorolandó. Amit tudod, majd én adok a tizedbe, majd én. Én majd megmutatom, tudod. Még erőmön fölül is fogok adni. Erőmön fölül is fogok adni. És tudod, beteszel egy összeget, és azt hiszed, hogy baromi nagy dolgot csináltál, és azt hiszed, hogy az egész megy tapsikol, oda nézd, mit csinált, nézd! Jaj, de betett 1500 forintot, nézd! Mekkora összeg! És csak 1003-a volt, képzeld el! De hogy Isten azt mondja, hogy ha ezt azért tetted be, hogy te most nagy fiú legyél, akkor erre a pénzre rá se bírok nézni. Ez nem kedves nekem. Tudod, az özvegyasszony 2 fillére, az kedves nekem. Az kedves, mert ő hitben tette be azt a pénzt. Ő hitben tette be. És nem az összeg számít, hanem a szíved. Hogy hitben lépsz, vagy testből lépsz. Istent akarod-e dicsőíteni, vagy saját magadat akarod dicsőíteni? Ez a kérdés. A hol cselekedet és a jó cselekedet között ez a különbség. Az egyik Isten dicsőíti, a másik meg téged. És amelyik téged dicsőít, Isten azt mondja, íjam sori, de nem tudok ránézni. Nem tudok ránézni. Nem gyönyörködöm benne. Tudod? De Jézus vére, figyelj! És ez a csoda benne, hogy Jézus vére megtisztított minket minden hol cselekedettől. Nincs szükségünk. Értitek ezt? Nincs szükségünk, hogy bármit is tegyünk testből. Nincs szükségünk, hogy bármit is tegyünk azért, hogy saját magunkat dicsőítsük. Nincs szükségünk rá. Mert hogy mit ír Efézus 2? Nem, bocsánat, 1.6. Azt írja, hogy el vagyunk fogadva a szerelmesben. El vagyunk fogadva a szerelmesbe. Tudod, Tünde? Nem kell ugranod el leszúrt Rydbergert azért, hogy Isten elfogadjon. És ez neked lehet, hogy menne, de képzeld, de ha nekem kéne ugrani. Soha nem lennék elfogadva. Soha. Értitek ezt? Nem kell semmit csinálni. Nem kell hozzátenni ahhoz, amit Jézus már elvégzett. Jézus bevégezte. Mindegy, fel akartam rajzolni egy keresztet. Kereszt. Képzeljétek el. Vegyétek úgy, hogy fehér krétával rajzoltam fel. Bevégeztetett. Bevégeztetett. Tudod, mi a bevégzett munka? Az, hogy nem tudsz belőle elvenni semennyit, és semmit nem tudsz hozzátenni. Az égvilágon semmit nem tudsz hozzátenni. Jézus Krisztus elvégezte. Itt van vége a történetnek. Mi a te dolgod? Mi az én dolgom? Mi a mi dolgunk? Hogy elfogadjuk, és ebben járjunk. Hogy elfogadjuk azt, hogy Isten a fián keresztül elvégeztette. Bevégeztetett. Krisztus, mi volt Krisztus utolsó szava? Bevégeztetett. Bevégeztetett. Tudod, kész. Atyám, rám bíztál egy munkát, most mondhatjuk azt, hogy készen van. És akkor tudod, kis porszem, mármint, hogy én, próbáljak ehhez bármit is hozzátenni. Isten munkájához mit tudok én hozzátenni? Úgyhogy Krisztusnak a vére egyszer és mindenkorra feloldozást adott az alól, hogy bármiben is, tudod, munkálkodjak. Úgy értem, hogy itt saját testből. Nem kell. Nem kell. Ő megcsinálta helyettem. Én csak járjak hitben, fogadjam el azt, amit kaptam, és menjek előre hitben, és aztán megtörténnek a jó cselekedetek, és nincs szükség a vallásos cselekedetekre. Tudjátok, hogy hány keresztény nyomorodik meg a Krisztussal való járásában azért, mert az ördög belekényszeríti egy munkaprogramba? Felelj meg! Szolgálj, mert különben, tudod? Szabadok vagyunk. Ha szolgálok, nem azért szolgálok, mert muszáj, hanem miért szolgálok? 2 Korintus 5.14. Miért szolgálok? Mert Krisztusnak a szeretete szorongat. Mert látom azt, hogy mit tesz értem. Mert látom, hogy mennyire megalázta magát. Mert látom, hogy az ő szolgálata mennyivel magasztosabb, mint bármely más szolgálat. Mert látom azt, hogy mindent én értem tett. És látom azt, hogy a mai napig mindent én értem tesz. És azt mondtam, hogy Uram, micsoda dicsőség, micsoda megtiszteltetés, hogy részt vehetek a munkádba. Hogy megtisztelsz azzal, hogy részt vehetek a munkádba. Tudod? Hogy járhatok hitben, és megléphetem azokat a jó cselekedeteket, amiket előre elkészítettél nekem. Ez ámulat. Nem kell ügyeskednünk, mert Krisztus vére megtisztította a hol cselekedetektől. És ezzel fogjuk befejezni, nem tudok végigmenni sajnos. Krisztus önkéntes áldozata örökre megszentelt minket. 10.9, 10.14 és 15. Jézus Krisztus áldozata örökre megszentelt minket. Vagyis, hogy amit az előbb felolvastunk, hogy egyetlen egy áldozata tökéletessé tett minket. Figyeljetek! Hányan voltatok ma reggel, amikor kimentetek reggel a fürdőszobába, belenéztél először a tükörbe, és azt mondtad, hogy vá, tökéletes vagyok! Vá, de jó! Uram, köszönöm neked! Mert élhetünk ebben, hogy tökéletesek vagyunk. Mert Isten ezt mondja. Nem kell felülbírálnunk Istent. Isten azt mondja, hogy szeretett vagy, elfogadott vagy, tökéletes vagy, hibátlan vagy, szeplőtelen vagy. Na most hányan gondoltatok ma így magatokra? Helyes, jó úton jársz. Tudod, egyetlen egy áldozata. Nem kellett évről évre állandóan az áldozatot bemutatni, mert egyetlen egy áldozata az sokkal magasztosabb volt, mint az összes áldozat Krisztus előtt. Egyetlen egy áldozata. És ennek eredményeképpen tökéletesek vagyunk. Amen. Drága Urunk, csak annyira hálásak vagyunk, hogy tanítasz minket. Köszönjük neked ezt az órát. Köszönjük a te drága fiadat, Uram, hogy elküldted a világba, hogy élhessünk ő általa. Köszönjük neked, hogy nem kedvezél a te egyetlen egyednek, mi érettünk. Köszönjük neked, drága Istenünk. És köszönjük neked, drága Jézus, hogy alázatos voltál egészen a kereszthalálig, hogy eljöttél, Uram, és tényleg megváltottál minket. És csak kérünk, Urunk, add, hogy ma este ezek a szavak így mélyen belegyökeredzenek a szívünkbe. Add, hogy ez ne peregjen le rólunk. Add, hogy az életünk részévé váljon, Urunk. Kérlek, segíts nekünk ebben. És csak áld meg a ma esténket, ami még hátra van belőle. És maradj velünk, Urunk, ahogy ezt mindig is tenni szoktad. Drága fiad, és drága nevedben, Jézus. Amen.